Szeretném megkérdezni, hogy megkérni, hogy tegye föl a kezét az, aki a múlt héten nem hallotta az ige hirdetést, ami itt volt. Köszönöm. Azt is szeretném megkérni, hogy tegye föl az a kezét, aki a múlt héten hallotta, de most nincs itt. Ez csak vicc volt. Lehet, hogy ilyen is van. De van még egy harmadik kérésem is, hogy tegye föl a kezét az, aki össze tudja foglalni, most nagyon röviden, hogy miről szólt a múlt heti ige hirdetés. Legyetek bátrak. Azért vannak ilyen... Most egy valószínűleg egy olyan dolgot fogok csinálni, amit még a lelkipásztori életem során sose csináltam. Mégpedig azt, hogy egymás után kétszer ugyanazt a prédikációt fogom elmondani. Annyit szeretnék mondani nektek, hogy fölkészültem egy prédikáció valami Dániel könyve alapján van, ami a hónap igéje, és arról szól, hogy 7 tanítás az imádságról, illetve 7 következménye az imádságnak. Gondolom azért megbíztok bennem, de azért mondom, hogy nem azért szeretnék még egyszer elmondani ezt a prédikációt, mert ott nincs más prédikáció, amit el tudnék mondani, hanem úgy gondolom, hogy ez egy számomra legalábbis egy nagyon-nagyon fontos üzenet, és azt gondolom, hogy az egész évre fontos. Egyrészt szeretném azt, hogy akik nem hallották, ők is hallhassák, bár nem tudom, hogy vannak azért olyanok, akik meg szokták hallgatni a prédikációkat, de az nem olyan könnyű, tudom, mert elég sok dolgunk van. Másrészt meg... úgy vagyok vele, az a tapasztalatom, hogy Isten igéje az, tehát az üzenet nagyon sok, ami ér bennünket. Nem tudom ti, hogyan veszitek ezt. Tehát egy évben hát van 52 prédikáció, van házi csoport, különböző alkalmak, aztán igeolvasás, tehát üzenet van bőven. Viszont sokszor talán nem marad bennünk annyira mélyen meg egy üzenet. Ami azért abból is fakad, hogy nagyon pörgős az életünk, és nincs is időnk egyáltalán foglalkozni vele. Én magamról beszélek, tehát én nekem is van sok olyan prédikáció, amit meghallgattam, és ott volt bennem a vágy, hogy fú, ezt nagyon kellene gyakorlattá formálni, aztán egy hét múlva meg már nem is emlékszem rá, hogy mi volt az. Úgyhogy emiatt... döntöttem most úgy, hogy szeretném ugyanazt az üzenetet elmondani, de mivel nincs leírva, ezért ugyanazt biztos, hogy nem fogom tudni elmondani, de az üzenetnek a lényege az ugyanaz lesz. Kérlek benneteket, hogy álljunk föl most az Úr előtt, az Úr iránti és az ő igéje iránti tiszteletből, és szeretném a római levélnek az utolsó fejezetéből, a 16. fejezetből a 17. verstől olvasni Isten igéjét. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőjét tanítják annak, amit tanultatok. Térjetek ki előlük, mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak, és szép szóval, ékes szólással megcsalják a jóhiszeműek szívét. Hiszen a ti engedelmességetek híre eljutott mindenkihez. Nektek tehát örülök. De szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. A békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Most a 24-től olvasom. Ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, akinek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az én evangéliumom, és a Jézus Krisztusról szóló üzenet szerint ama titok kinyilatkoztatása folytán, amely örök időkön át kimondatlan maradt. de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a próféták írásai által tudtul adatot minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére, az egyedül bölcs Istené a dicsőség, a Jézus Krisztus által örökön örökké. Amen. Urunk, köszönjük a Te igédet, és kérünk Téged, hogy ültesd mélyen a mi szívünkbe, gondolatainkba a Te üzenetedet. Adj nekünk, Uram, muníciót, adj nekünk segítséget a mi életünkhöz. Azért, hogy a mi életünk értelmes lehessen, és be tudjuk futni azt a pályát, amit adtál nekünk ebben a világban. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. A római levélnek a végén, ebben a szakaszban Pál apostol sok embert köszönt, barátokat és munkatársakat, és eközben pedig nagyon komoly gondolatokat mond el még zárásul. Én magamnak úgy fordítottam le, hogy három erős üzenetet mond Pál apostol a gyülekezetről, illetve a személyes életünkről, amilyen lehet, és amilyennek lenni kell egy gyülekezetnek. Az első ilyen nagyon erős mondat, az ott a 20. versben van, a békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Tehát azt mondja itt Pál apostol, hogy Isten a római gyülekezet, és így mondhatjuk, hogy minden gyülekezetre ez igaz lehet, összezúzza a gyülekezet lába alatt a sátánt, összetiporja. Hogyha ránézünk az európai kereszténységre, meg sokszor talán a saját életünkre, akkor azért ez nagyon erős kifejezésnek érződik, igaz? Nem tudom, mennyire tapasztaljátok ezt, hogy a sátánt összezúzza Isten a lábatok alatt. Talán mondhatnánk Pál apostolnak, hogy egy kicsit talán túl erős kifejezést használt, talán azt mondhatta volna, hogy megmenekülünk a sátán hatalmától, vagy egy kicsit adhatunk egy fricskát a sátánnak. Meg azt is tudjuk, hogy a sátán véglegesen majd az ügytörténelem végén fog legyőzettetni, bár már legyőzettetett, de mégis ennek a világnak az ura. De Isten igéje mégis ezt mondja, hogy a békesség Istene összezúzza a sátánt lábatok alatt hamarosan. Azt gondolom, úgy érthetjük ezt, hogy ebben a világrendben, amiben most élünk, a kegyelem korszakában, egy-egy gyülekezet igenis győzedelmeskedhet a sátán munkája fölött. Akár, hogyha most azt nézzük, ami történt pénteken, ez a szörnyű tragédia, amiért Attila imádkozott, itt is az ördögnek van nagy lehetősége arra, hogy valami üzenetet jutasson el az emberiségnek, hogy nincs Isten, és azt mondja Istennek az igéje, hogy a mi lábunk alatt a sátán összetiportathat. Ez egy különlegesen erős és nagyon fontos kijelentés. Hisszük ezt? És akarunk-e így élni a jövőben? Akarunk-e e szerint élni, és nem pedig berendezkedni egy túlélési stratégiára, és valahogy úgy élni az életünket, hogy majd a mennyben nagyon jó lesz, és ott tényleg minden csodálatos lesz, és hát itt meg valahogy túléljük az életünket, és időnként még akár az Isten használhat is bennünket egy-egy dologra. De Isten igében nem ez van, hanem ennél sokkal erőteljesebb kijelentés. A másik ilyen erős kijelentése Pálnak az így szól, hogy Istennek van hatalma arra, hogy megerősítsen benneteket az evangélium által. Azt mondhatjuk, hogy úgy látja Pál, hogy a római gyülekezet, amelyik olyan értelemben egy sokkal rosszabb helyzetben volt, mint mondjuk akár mi, hogy a környezetében sokkal ellenségesebb volt, sokkal kevesebb volt a múlt, nem tudott visszatekinteni arra, hogy milyen is egy keresztény közösség. Nagyon nehéz volt a helyzete. Azt mondja, hogy Istennek van hatalma arra, hogy megerősítse. Nem tudom, hogy te hogyan vagy most itt, hogy úgy érzed, hogy erős vagy, hogy mondhatjuk nem büszkeséggel, meg fennhéjázással, de hogy az a lelkület van-e benned, hogy ide nekem az oroszlánt is, és kicsatlansz az erőtől, és azt mondod, hogy te most menni fogsz, és hasítasz itt a földön, és szolgálsz, vagy pedig esetleg úgy vagyunk, hogy ami mondjuk az európai kereszténység az jellemző, egy kicsit ilyen langyos, tutyi-mutyi, el vagyunk, jól érezzük magunkat, és majd a mennyben meg még jobban fogjuk magunkat érezni. Tehát, hogy mi van benned, mert Isten igéje azt mondja, hogy a Krisztus gyülekezete az egy erős gyülekezet. Egy olyan gyülekezet, ahova bejön egy ember, és azt érzi a szereteten túl, amit sokszor beszélünk róla, és ez fontos, hogy itt van valamilyen erő. Valami olyan erő, hogy jó itt lenni, mert ha itt vagyok, ide tartozok, akkor biztonságban vagyok. Azt mondja Isten igéje, hogy a gyülekezet az nem egy ilyen lagymatag valami, hanem egy erős közösség. És végül az utolsó ilyen fontos kijelentés, hogy a 27-es versben úgy fejezi be Pál, hogy az egyedül bölcs Istené a dicsőség a Jézus Krisztus által örökön örökké. Hogy Krisztus gyülekezete az egy olyan gyülekezet tud lenni, amelyik Isten dicsőségét szolgálja. Hogyha itt Szombathelyen valaki arra gondol, hogy van itt egy baptista gyülekezet, akkor az az érzése támad, hogy Isten hatalmas. Akkor az az érzése támad, hogy van Isten. Akkor azt érzi, hogy Isten dicsőséges. Vagy ha te életedre valaki ránéz a munkahelyeden, vagy bárhol, akkor azt mondja, hogy bár én nem hiszek az Istenbe, de elbizonytalanodtam. Mert itt van ez az ember, aki az Istent követi, és úgy látom, hogy ennek az embernek az élete valaki olyan személyre mutat, akiben én nem is hiszek, de úgy látszik, hogy lehet, hogy mégis van. Hogy ilyen lehet egy gyülekezet, hogy Isten dicsőségét szolgálhatja. És annyi nehézség van az életünkben, és pont amikor mondjuk az ökumenikus imahéten, meg az Allianz imahéten vagyunk túl, akkor éppen a tegnap, meg tegnap előtt arról szolgáltam, hogy a békéltetés szolgálatát adta Isten a hívő embereknek, és hogy hát milyen, hogyan tudunk mi a békéltetéssel szolgálni, hogyha egymással se tudunk békében lenni. Hát az ökumené az ennek egy deklarált formája, hogy el is mondjuk a világnak, hogy azon dolgozunk mi keresztények, hogy megtűrjük egymást valahogy. És hogy valahogy egységre jussunk. Hát ez az üzenetünk a világnak. Hát azt a példát hoztam, hogy ugye Sándor György humorista szokott kiakasztani az embereket egy-két dologgal, és egyszer taxisofőrt játszott, és nem tudta, hogy hol vannak az utcák, nem tudta beindítani az autót, és végén, amikor elindult, neki ment a mögött levőnek, úgyhogy kimenekült a kuncsaft a taxiból, hogy valami ilyesmi nézhet ránk a világ, hogy itt vannak ezek a keresztény közösségek, de hát amit hirdetnek, annak pont az ellenkezőjét élik meg. És azt mondja Isten igéje, hogy nem ilyen egy keresztény közösség, hanem az Isten dicsőségét szolgálja. Úgyhogy ez a három ilyen nagyon erős mondattal fejezi be Pál, hogy a sátánt összezúzza a lába alatt az Isten, hogy az Isten megerősíti, és maga a gyülekezet meg az Isten dicsőségét szolgálja. Akik itt voltatok, és emlékeztek, és hallottátok el, egy nagy illusztrációt mondtam el, amiben beleágyazódott mindaz az üzenet, ami itt volt, ezt szeretném most előre elmondani nektek. Képzeljetek el egy tengert, vagy inkább egy óceánt, mondjuk a csendes óceánt, nem kicsi, amelyiken egy hosszú út előtt vagyunk. Ugye, aki ismeri a vendéglób versenyt a világkörüli útról, ugye Fanándor, egy 62 éves magyar ember, egy olyan 120 nap alatt körbe fogja egy darab vitorláson egyedül hajózni a földet. Hát ő küzd ott az elemekkel. Az csak egy tréfás dolog volt, emlékszem, egyszer azt nyilatkozta, hogy úgy volt a hír, hogy Fanándor megneheztelt a csendes óceánra. Ilyen vicces volt ez a dolog. Ugye azért neheztelt meg, mert olyan dolgok jöttek, amiket nem számított, amik nehézek voltak, kisodródott, stb. Azt akarom ezzel mondani, hogy egy olyan csendes óceánt képzeljétek el, egy olyan utat, amin hosszan megyünk. És azt nem várhatjuk el, hogy végig szélcsend legyen, és mondjuk valamilyen gőzgéppel haladjunk végig, mert vitorláshajónk van. Hogyha valaki elmegy mondjuk egy hétre a csendes óceánra, akkor még lehet, hogy mázlia van, és nem lesz vihar. Na de 130 nap alatt ez kizárt. Biztos, hogy lesz vihar. Tehát van a csendes óceán, van rajta egy nagy vitorláshajó, ami most inkább egy klasszikus régi vitorlást képzeljetek el, amin van evező is, tehát vannak emberek, akik tudnak evezni, de alapvetően vitorlával küzd, és el kell jutni ennek a hajónak A pontból B pontba. Ez az illusztrációnk, és majd ebbe szeretném azokat az üzeneteket beletenni, amit Isten igéje mond. De még mielőtt erre rátérünk, egy kicsit szeretnék beszélni erről az évről, a reformációnak az 500. évfordulóját éljük, illetve aki baptista, annak illik tudni, hogy ebben az évben ünnepeljük, vagy hát nem ünnepeljük, inkább emlékezünk arra, hogy Kornya Mihály elköltözött az Úrhoz. Ez olyan értelemben lehet egy ünnep, hogy ő az Úrhoz ment, és ünnepeljük az ő életét, ahogyan ő az Urat szolgálta. Egyébként az ő élete az pontosan ilyen volt, hogy a lába alatt az Úr összezúzta a sátánt, megerősítette őt, és az ő egész élete Isten dicsőségére volt. Ha valaki szívesen megteszi, érdemes elolvasni az ő élettörténetét. Tehát egy ilyen évben vagyunk, és a kérdés az, hogy hogyan is tudnánk hát megemlékezni a reformációról, megünnepelni méltóképpen a reformációt. Nagyon sok ünnepség lesz, meg sok utalás lesz, kiállítások lesznek, de azt gondolom, hogy ha pusztán ennyi lesz, akkor ez egy ilyen nosztalgikus év lesz, amikor elmelengünk, hogy de szép is lehetett a reformáció ideje. Hogyha belegondolunk, hogy honnan is indult a reformáció, hogy szerveződött a reformáció, ugye volt egy pápa, meg néhány vezető keresztény, illetve a világi hatalmak összejöttek, és azt mondták, hogy nem jó így, ahogy éljük az életünket a Földön, kéne valamit változtatni. És egy nagy szervezési folyamat végén eljutottak oda, hogy kérjük meg Luthert, hogy rakjon ki 95 tételt, és majd ezzel megújul a világ. Így történt? Hát ugye nem így történt. Abszolút nem így történt, hanem úgy történt, hogy néhány embernek a szívébe Isten belekiáltotta az ő üzenetét. És emlékeztek, gondolkoztunk ezzel, hogy hány ember lehetett, mondjuk azt, hogy, mert azért nem egyedül Luther volt, de mondjuk azt, hogy 50 ember volt. Mi ez az 50 ember az akkori világhoz, a kereszténységhez, és ezeknek az embereknek az életébe az Isten belekiáltotta az üzenetét, és ők elhitték azt, hogy a gyülekezet az egy olyan valami kell, hogy legyen, amelyiknek a lába alatt összezúzatik a sátán, amelyik erős, és amelyik Isten dicsőségére van, és ezért elkezdtek munkálkodni. És egyébként, amikor Bill Hybels, aki a mai korban él, a bizonyságtételét valaki meghallgatja, ezt is érdemes meghallgatni, ő is egy hasonló dologról tett bizonyságot, azt mondta el, hogy járt a gyülekezetbe, és olyan volt a gyülekezet, hogy az volt benne, hogy hát ide nem szabad elhívni senkit, aki nem hívő, mert csak rosszabb lesz a képe az Istenről. Egy olyan, az úgy érezte, hogy nincs benne erő, nincs benne üzenet, tulajdonképpen egy ilyen, hát, ilyen hagyományőrző klub, és így volt ebben az egészben, és egyszer csak Isten megragadta őt, és bele kiáltotta az ő szívébe, hogy lehet ez sokkal több, lehet ez egész más. És aztán ezt elhitte, és Isten rajta keresztül nagyon-nagyon sok üzenetet rejtett el a világba. Tehát ez ma is működik, és azt gondolom, hogy ha a reformációra szeretnénk most odafigyelni, és megünnepelni, akkor azt tehetjük, hogy a személyes életünkben megújulunk. És ezt nem lehet parancsra tenni. Tehát ezt nem úgy mondanám, hogy most kitaláltuk, hogy akkor mindenki megújul ebben az évben, hanem ez egy üzenet, amit szeretném, hogyha amikor halljátok ezt a szót, hogy reformáció, vagy láttok plakátot, vagy bárkinél elhangzik ez az üzenet, akkor jusson eszetekbe, hogy a reformáció az nekünk azt jelenti, hogy megújulhat az életünk. És ez az életünk úgy tud megújulni, hogyha mi az Istenhez oda megyünk, és engedjük, hogy az Isten azt, amit mond nekünk, azt a mi szívünkbe mélyen bele tudja helyezni. Mert egyébként sok mindent mond nekünk az Isten. Egész biztos vagyok benne, hogy sokatokban, és bennem is sokszor nagy gondolatok jönnek fel. És azt mondjuk, hogy fú, ezt nagyon meg kéne csinálni, meg így kéne csinálni, meg úgy kéne csinálni, csak aztán a hétköznapok elmossák ezeket a dolgokat, amikor rájövünk, hogy ez nem működik, mert dolgozni kell, meg ezt kell csinálni, azt kell csinálni, meg én is alkalmatlan vagyok, és aztán elmossák. És az jusson eszünkbe a reformációról, hogy ez nem kell, hogy így legyen, hanem változhat az életünk. És hogyha minél több keresztény ember lesz, akinek az élete megújul, akkor akár lehet egy új reformáció is. Egy olyan reformáció, amikor megint valami változás történik, valami világot megváltoztató változás történik itt Európában. Nem tudjuk, hogy mi az Istennek a terve hosszú távon a mi kultúránkkal, mert a kultúra önmagában az nem... Én nagyon szeretem az európai kultúrát, de be kell látnom, hogy nem ez a... Tehát nem tudom, hogy a mennyben milyen kultúra lesz, de nagy valószínűséggel nem az európai kultúra lesz. Tehát önmagában nem sokat ér. De az európai kereszténység, hogyha eltűnik, akkor ugye jönnek a pogány emberek, most a pogányságot olyan értelemben használva, mint a Biblia értelemben, és akkor majd az lesz a következő, hogy újra kell evangelizálni Európát. Nem tudjuk, hogy mi Isten terve, meg hogy mit fog tenni, de a mi életünk az, ha megújul, akkor egész biztos, hogy használni tud bennünket. Az első szakaszban Pál itt tulajdonképpen óva inti a gyülekezetet bizonyos fajta emberektől. Az egyik ilyen óva intés az úgy szól, hogy akik az ellenkezőit tanítják annak, amit tanultatok, mármint amit az apostoloktól, amit Isten igéjéből tanultatok, azoktól tartsátok magatokat távol, azt mondja itt Pál apostol. Én úgy fordítottam ezt le magamnak, hogy ezek szerint ahhoz, hogy a betöltődjön az az ígéret, hogy a sátánt a gyülekezet lába alatt az Isten hatalma összetiporja, ahhoz szükséges, hogy mélyen ragaszkodjunk az Isten igéjéhez, az Isten üzenetéhez. És persze mindenki mondja azt, hogy hát ő a Bibliára alapozza az életét, ez a sola scriptura, egyedül az ige, egyedül Isten igéje, ez a reformációnak az egyik első nagy mondása, és mi baptisták meg külön büszkék vagyunk erre, de szeretném azt kérdezni, hogy az életednek minden pontját, tudod-e, lényeges pontját, hogy miért úgy teszed, és az ige alapján teszed-e úgy. Mert könnyen bele tudunk csúszni egy hagyományosságba, hogy hát azért járunk istentiszteletre, mert hát nyilván az járni kell az Isten. Persze a Biblia is mondja, hogy járunk istentiszteletre, de igazából már nem tudjuk megmondani, hogy hol mondja, meg hogyan mondja, meg mit mond ezzel. És sok-sok ilyen dolgot tudunk tenni, hogy igét kell olvasni, ezt kell csinálni, azt kell csinálni, de hogy ez milyen az igéből táplálkozik-e az életednek a dolgai, a munkád, hogy miért dolgozol, hogy miért imádkozol, és sorolhatnék sok-sok mindent. Mert ha nem így van, akkor tulajdonképpen kezdünk eltávolodni az Istennek, az igéjének az erejétől, és akkor attól lesz ilyen langyos az életünk, hogy végül is úgy tesszük Isten akaratát, de mégsem az ige alapján tesszük úgy igazán az Istennek az akaratát. A reformációban egy példa ezzel kapcsolatban, hogy Luthernak az igének néhány üzenete, például az, hogy az üdvösség az kegyelemből hitáltal van, az olyan elemi erővel hatott rá, hogy vállalta még a halált is azért, hogy ezt képviselje, és olyan erővel képviselte, hogy megváltozott az egész világ. Persze lehetett volna úgy is, hogy megérti ezt, és elszerzetesrendeskedik valamelyik is szerzetesrendben, és ott bízik az Istenbe, és tudja, hogy kegyelemből van az üdvösség, de ez nem változtatott volna semmit a világon. És valahol sokszor talán így van a mi életünk is, hogy tudjuk az igazságokat, de nem merjük igazán fölvállalni, mert nem olyan mélyen gyökerezik az életünk az igében. És a reformáció után, tudjátok, hogy 100 évvel rá már kihalt ez a dolog, és följegyeztek egy olyan prédikációt, karácsonyi prédikációt, ami az állattartásról szólt, mert már az Isten igével már nem sok köze volt a protestáns lelkipásztornak, aki prédikált, de próbált valamit mondani, és hát volt ott, állatok voltak végül Jézus születésénél, tehát akkor gondolta, hogy aktuális, hogy akkor az állattartásról beszéljünk. Tehát ide jutott 100 év alatt a reformáció, és a mi életünk is, hogyha nem frissül folyamatosan Isten igéjében, akkor ide tud jutni. A nagy képben itt Pál apostol azt gondolom, hogy a hajóról beszél, hogy milyen hajóval indulunk neki az útnak, és Isten igéje, nem tudom, emlékszik-e valaki, hogy a hajónak melyik része az Isten igéhez való ragaszkodás? Nem a szél? Az iránytű, hát a navigációs rendszer iránytű, igen. Tehát azt mondanám, hogy ha nekiindultál mondjuk azokban a századokban, amikor nem volt még GPS, meg ilyesmi, úgyhogy a csendes óceánt kettészeled, és nincs navigációs tudásod, akkor halálfia voltál, egész biztos. És azt nagyon tetszik nekem, hogy ugye ott azért a csillagokból, a csillagok állásából navigáltak, tehát ez azt jelentette, hogy ez nem úgy volt, hogy kapott a kezébe egy térképet a csillagokról, és akkor már ment, hanem ez mély tudás kellett, nagyon nagy tudás kellett ahhoz, hogy valaki a csillagok alapján tudjon tájékozódni. És ehhez hasonlít szerintem a mi életünkben Isten igéje, hogy pusztán, ha egy ilyen ritkán kinyitott könyv, egy-két történetet ismerünk belőle, az kevés ahhoz, hogy igazán mélyen eltájékozódjunk ebben a világban. De ha jól ismered Isten igéjét, akkor van egy navigációs rendszered, ami segít téged abban, hogy ezzel a hajóval el tudjál jutni A pontból B pontba. A másik dolog, amit Pál apostol mond, hogy mert az ilyenek nem a mi Urunknak, Krisztusnak szolgálnak, hanem a saját hasuknak és szép szóval, ékes szólással megcsalják jóhiszeműek szívét. A másik ilyen fontos alapja az életünknek, az igéhez való ragaszkodás mellett, az a Krisztusnak való szolgálat. Úgy is mondhatnám, hogy a te életednek a legfőbb célja, hogy te Krisztust szolgáljad, mint vezérelv. Ugye szóla, te csak Krisztus, a második szóla erről beszél, bár az inkább ugye azt, elsődlegesen azt mondja, hogy nincs más közbenjáró, de hogy az életünket Krisztushoz kötjük, és hogy csak Krisztusnak szolgálunk. Persze, tudjuk mi baptisták, hogy hát kinek másnak szolgálunk, ugye Krisztusnak szolgálunk, csak nagyon beszédes az életünkben, amikor egy-egy szolgálatban megfáradunk olyan dolgok miatt, hogy nem kaptunk mondjuk elég elismerést, mert mondjuk a cipősdoboz akción a mi nevünket éppen kihagyták, és akkor hát akkor nem is, akkor már jövőre nem csinálom, mert hát azért ez nagyon durva volt, hogy pont engem kihagytak. Vagy esetleg valaki még be is szólt, hogy nem jól csinálom, és még sorolhatnám, hogy miket élhetünk át a szolgálattal kapcsolatban, akkor kérdés, hogy valójában kinek is szolgálunk, kinek is csinálom én ezt a dolgot. Mert hogyha emberektől várok dicséretet, akkor valószínű, hogy mégiscsak emberek felé teszem ezeket a dolgokat. Ha Krisztusnak szolgálok, akkor ki tudom állni azt a azt a nehézséget, ami önmagában nem jó, és rossz dolog, hogyha kifelejtünk valakit, és rossz dolog, hogyha nem bátorítunk valakit, de önmagában ezek elkerülhetetlenek, mégis, hogyha ha Krisztusnak szolgálunk, akkor ezek nem fognak minket eltántorítani a szolgálattól, és ezek a dolgok akkor mellékesek lesznek számunkra, mert azt mondjuk az élet, mi a Krisztusnak a szolgái vagyunk. A Krisztus példát is adott erre nekünk, hiszen ő eljött erre a földre, és hát elég sok bántást kapott, elég sok meg nem értést kapott. Igazából egészen amikor a kereszten függött, még akkor sem tudták az emberek, hogy egyáltalán ő most mit csinál. Nem értették az egészet, és végigcsinálta. És ezt kéri az Úr az ő szolgáitól is. Tehát a másik alapja az életednek, az igéhez való mély ragaszkodás mellett az, hogy a te szolgálatod az a Krisztusnak van, és te kész vagy a Krisztusnak szolgálni. Nem tudom, emlékeztek-e, hogy a hajóban ez melyik, a hajónak melyik eleme ez. Ez a vitorla. Hogy felhúzod a vitorládat, és ez egy olyan vitorla, amelyik föl tudja fogni azokat a szeleket, amik nem kicsik, mert ugye a Krisztus szolgálata az általában nem kicsi szokott lenni. Általában az Úr olyasmire kér bennünket, amiket mi nem tudunk egymagunk megtenni, és messze túlhaladja azokat a dolgokat, amikre mi képesek vagyunk. És hogyha van egy jó vitorlánk, amelyik állja ezeket a szeleket, akkor fogunk tudni majd haladni. Ha olyan vitorlánk van, amelyik ilyen vékonyka, vagy esetleg szaggatott vitorla, akkor egy nagyobb szél, hát az nagy kárt fog tenni ebbe a vitorlába, hogyha a szeleknek az Istene bölcs és kegyelmes, akkor kisebb szelet fúj, hogy hát ne menjen tönkre. Én egy picit ilyennek látom az európai kereszténységet, hogy nem olyan erős a vitorlánk, hogy egy nagyobb szelet fölfogjunk vele, és tudjuk azt, nem tudjuk, hogy Isten meddig türelmes, és hogy egyáltalán hogyan állunk most a dologgal, de most még türelmes, úgy látszik. De mégis azt mondom, hogy a mi életünknek és egy gyülekezetnek az alapja, hogyha olyan vitorlái vannak, amellyel föl tudja fogni az Istentől jövő szeleket, és ez a vitorla, ez pedig az, hogy el van kötelezve arra, hogy az Istent fogja szolgálni. Krisztusnak fog szolgálni. És azt mondja, hogy másfajta szelekkel nem akar közlekedni. A harmadik dolog, amit itt Pál apostol mond, hogy szeretném, ha bölcsek lennétek a jóra, és képtelenek a rosszra. Ez a harmadik dolog, ami a hajóhoz tartozik még, ez a lelkiismeretünk, hiszen a lelkiismeretünkön keresztül vezet bennünket Isten arról, hogy mi a jó, és mi a rossz. Nyilván az igén keresztül is, de sok olyan dolog van, ami nincs benne az igébe, így közvetlenül, hogy most akkor hogyan is viszonyuljak, hogy csináljam ezt a dolgot. És a lelkiismeretem az, amin keresztül Isten vezet engem. Amikor megismerjük az Urat, akkor a lelkiismeretünket megtisztítja, és újjá változtatja a lelkiismeretünket. És azt mondja itt Pál, hogy vigyázzatok, hogy mindig a bölcsek legyetek a jóra, a jót tegyétek, ami nem egyfajta jó cselekedet az üdvösségért, hanem egyfajta engedelmesség az Istennek a lelkiismeretünkön keresztül. Nem tudom, emlékszik-e valaki, hogy mi ez a nagy képbe a hajónak? Hogy? Igen, ez a hajónak a felépítménye. Ez meggyőződésem egyébként, hogy a lelkiismeretünk az az életünknek a felépítménye. Az az ember, aki a lelkiismerete ellen tesz folyamatosan, az egyre nagyobb roncsá fog válni, alkalmatlan lesz hosszabb utakra, önmaga meg fog törni, magát fogja elítélni, és igazából nem tud tovább lépni. Ha viszont a lelkiismeretünknek engedünk, és azt mondjuk, hogy a lelkiismeretünk szerint teszünk, ahogy Luther is ott állt a vádlója előtt, és azt mondta, hogy ő nem tudja visszavonni ezeket a dolgokat, mert akkor az ő lelkiismerete ellen tenne. Azt mondta egyébként, hogy ha valaki az igével meggyőzi őt, akkor hajlandó visszavonni a tanításait. De nem jelentkezett senki. Azt mondta, hogy ő nem tud a lelkiismerete ellen tenni. Ha megtette volna, akkor tönkrement volna az ő felépítménye, akkor nem tudott volna A pontból B pontra eljutni. Egyébként a reformáció korában azt gondolom, hogy nagyon sokan tettek a lelkiismeretük ellen, aztán az utána levő időszakokban, hiszen ott most az ökumenikus ima alkalmaknál, hogyha akik ott voltatok, észrevettétek, hogy az elején voltak ilyen imádságok, amiket elmondtunk, hogy miért kérünk bocsánatot, és többek között ilyenek voltak felsorolva, hogy amikor egymást üldöztük, egymást elüldöztük országainkból, egymás ellen harcoltunk, a protestáns egyházak is, vagy a protestáns felekezeteknek az elődei is szörnyű dolgokat tettek egymás ellen. Én azt gondolom, hogy ezek az emberek akkor valahol nem tudtak mégse hallgatni a lelkiismeretükre. És aztán nemrég volt olyan protestáns felekezet, amelyik bocsánatot kért ezekért. Hallgatott a lelkiismeretére, és azt mondta, hogy ezt szeretné rendezni, mert ez így nem volt jó. És egyébként picit visszatérve az előző témához, hogy a szolgálatot tekintve, hogy kinek szolgálunk, hogy pont a reformáció összekapcsolódott azért sok mással is, és bizony politikával is, és ott is, amikor már nem Krisztusnak szolgáltak, hanem már hatalmaknak szolgáltak, és egy-egy hatalomnak a kénye kedvére haladtak a dolgok, akkor már elkanyarodott mindez. És ilyen módon a reformáció után 150 évvel jött egy új irányzat, a pietizmus, ami legfőképp az evangélikus egyházban indult, de aztán az egész protestantizmust átívelte, amelyik azt mondta, hogy megújulásra van szükség, mert kiüresedett mindaz, ami történt. Így hát azt szeretném mondani, hogy itt azt látjuk a római levélnek a végén, hogy van egy hajónk, amivel közlekedünk. Ha ez a hajó rossz, akkor alkalmatlanok vagyunk az Isten üzenetére, akkor alkalmatlanok vagyunk arra, hogy eljussunk A pontból B pontra. Ennek a hajónak három fontos eleme van most itt az Isten igébe. Maga a felépítmény, az a te lelkiismereted. És hogyha ellene tettél, akkor ebben az évben oda mehetsz Istenhez, és bocsánatot kérhetsz mindazokért, amiket a te lelkiismered ellen tetted. Tudtad, hogy mi volt a jó, de nem merted fölvállalni, vagy egyéb érdekből, vagy gyengeségből, félelemből, kényelemből mégsem tetted meg. Ezekkel oda mehetsz az Istenhez. Ha nem fogod megtenni, akkor nem fog megújulni ez a dolog az életedben, akkor tovább fogsz haladni abban a dologban, ami nehezít. Itt nem fehérről, feketéről van szó. Tehát nem arról van szó, hogy van a keresztények, akik csodálatosak és mindenben tökéletesek, meg akik meg semmiben. De az életednek az ereje az ezektől függ, hogy milyen a te felépítményed, milyen a te hajód. A másik dolog az a vitorla, hogy mi az a készség, amivel te haladni szeretnél. Hogy világi célokkal van tele az életed, vagy a Krisztus szolgálata az, ami téged motivál. És itt is azt mondom, hogy vannak különböző méretű vitorlák, különböző erősségű vitorlák, nem arról van szó, hogy valakinek van vitorlája, valakinek nincs, de milyen a te vitorlád, amit felhúztál, amitől várod, hogy az életed előre haladjon. Erős, és kibírja az Istennek a szeleit, amikor visz téged, amikor Péter ott volt, és Jézus hívta, hogy gyere, és akkor kimert lépni, mert ő az Úrra figyelt, és az Urat akarta szolgálni. És a harmadik része ennek a felépítménynek, az pedig a navigációs rendszered, hogy az milyen. Hogy mit engedsz be az életedbe, mi az, ami szerint éled az életedet. Egyedül ez a könyv, és van-e olyan üzenet a hónapról hónapra, vagy hétről hétre, amelyik új lendületet ad az életedben, és amelyik irányt ad az életednek, vagy pedig tulajdonképpen más módon navigálod az életedet. Az ígéret ahhoz, hogy ha ilyen alapon van az életed, akkor az, hogy a békesség Istene pedig összezúzza a sátánt a lábatok alatt hamarosan. Azt mondja Isten igéje, hogy ilyen lehet az életed. Hogy hiszed ezt? Hogy hiszed ezt, hogy ilyen lehet az életed, vagy pedig ezt föladtad már? A másik ilyen nagy állítása Pál apostolnak, hogy Istennek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket az evangélium által. Emlékeztek, beszéltünk erről, hogy kinek is szól az evangélium. Ezt most már remélem, hogy mindannyian tudjuk, hogy kinek szól az evangélium. Egyébként a római levélnek az elejébe, ott meg is mondja Pál, azt mondja, hogy mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az minden hívőnek üdvösségére. Tehát úgy tűnik, hogy az evangélium az nem a pusztán a pogányoknak szól, tehát az evangélium nem arra való, hogy valaki megtérjen, és akkor bejutott az Isten országába, és kész, hanem az evangélium az, ami téged elvisz egészen az üdvösségig, és nyilván arra nagyon fontos, hogy megtérjél, de utána is fontos számodra az evangélium. És mi az evangélium? Mert legtöbbször azt gondoljuk, hogy az evangélium a kereszt és a feltámadás, és ez a szíve, ez a gyökere az evangéliumnak, de Pál apostol azt mondja, hogy a Krisztusról szóló tanítás, és minden olyan dolog, amit a Krisztus üzen neked, az a jó hír a te számodra. Luthernak mi volt az evangélium? Abban a helyzetében, amikor szerzetesként megnyomorodva élte az életét, érezte, hogy nem jó mindaz, ami ott van, azt is lehetett tudni róla, hogy nem igazán megy neki ez a előmenetel az egyházba, ügyetlen, ebben az állapotban volt. Tehát kvázi valahol nem is tudjuk, hogy ő mikor született újjá, de valahol ott volt, mondjuk már újjá született, de erőtlen volt az élete. Mi volt számára az evangélium? Hát az már az üzenet volt neki, igen, de hogyan kezdődött? Emlékeztek rá? Egy villámcsapással kezdődött, amikor ment a mezőn, és az Isten evangéliuma lesújtott rá egy villám formájába, és földre esett a Luther, és aztán akkor valami megváltozott benne. Én azt gondolom, hogy átélte Istennek a hatalmát, és akkor döntött valamit, hogy ő az Istennel fog járni. És onnantól kezdte venni Istennek az üzenetét. Nem tudom, az te életedben van-e ilyen dolog, amikor Isten ilyen hatalmasan szólt, és megváltoztatott téged. Ugye hozzá kell tenni, hogy a felépítmény, ha nem jó, akkor azt gondolom, hogy Isten kegyelme az, hogy nem... Tehát nem enged bele téged olyan dologba, amit nem tudsz elhordozni. Tehát visszamennék oda, hogy ha gyenge az életed, akkor gondold végig ezt a hármat. A navigációs rendszeredet, a vitorládat és a felépítményed, hogy jól van-e. Mert én azt gondolom, hogy ha jól van, akkor Isten fogja küldeni az ő evangéliumát, és meg fogja változtatni az életedet. Nem biztos, hogy sok ilyen hatalmas változás lesz az életedbe, de az, ami lesz, az elég lesz arra, hogy elvigyen téged a célba. Emlékeztek rá, hogy ebben a nagy példában mi az Istennek az evangéliuma? Az a szél. A szél. Ugye, ha felhúztad a vitorlát, a vitorla az micsoda? Az a Krisztusnak való szolgáló készséged, akkor ha ez megvan, fel van húzva a vitorla, akkor fel tudod fogni az evangéliumot, akkor el tud téged röpíteni egészen messzire. És ebben picit a példa az egy ilyen futurisztikus is lehet, hogy itt másfajta szelek is fújnak, ugye a valóságban csak egyféle szél van, de itt van másfajta szél is, és másfajta vitorlák is. És az európai kereszténység sokszor más szeleken hajózik. A kényelemnek, a gazdagságnak, a jólétnek a szelében haladunk előre, és ha rossz vitorlákat húzunk föl, akkor nem oda fogunk eljutni, ahova az Isten víz bennünket. Az evangélium számodra az Istennek a szele. És hogyha felhúztad ezt a vitorlát, és azt mondtad, hogy Uram, itt vagyok, és használj engem, És nem hagyom, hogy emberi dolgok engem háttérbe szorítsanak, hogy ha nem fognak engem megbecsülni, vagy ha ez fog történni, vagy az fog történni, vagy nem azt a szolgálatot kapom, ami nekem kellene, engem az nem érdekel, mert én téged akarlak szolgálni. És annyi példa van a világtörténelemben, amikor lehetetlen helyzetekben emberek Krisztust szolgálták, hogyha most csak a Corrie ten Boom-nak a előadására emlékszünk, hogy egy koncentrációs táborban is fel lehet húzni azt a vitorlát, amelyik a Krisztust szolgálja. És nem az a lényeg, hogy mit szolgálsz, hanem hogy kinek végzed azt a szolgálatot. És erre mondja Pál, hogy van hatalma arra az Istennek, hogy megerősítsen téged az evangélium által, és hogyha téged megerősít, akkor szárnyalni fogsz. Mint ahogy Luther is szárnyalt, és a reformátorok, a többi reformátor is szárnyalt, és én is emlékszem az életemben néhány olyan pontra, amikor az Isten valami üzenetet belekiáltott a szívembe, és az máig fúj az a szél, és máig visz engem az a szél. És ha nem lenne ilyen szél, akkor tulajdonképpen nem tudnék haladni. Az európai kereszténységre egy jó példa ebben az egész képben, hogy nem nagyon van szél, nem nagyon van vitorla, ezért mit csinál? Hát evezünk. Keményen evezünk, és így haladunk, csak ez azt hiszem, hogy kevés. Tehát tudunk haladgatni emberi izzadságban, és ez néha kell evezni, mert néha vannak szélcsendes időszakok, amikor tényleg evezni kell, de ez önmagában kevés. Ez nem fogja adni az erőt, amit egy gyülekezetnek kell tenni. A gyülekezetek többsége evez, tehát szolgál sokféleképpen a világba, de mégis néha nem látjuk azt, hogy igazán erő lenne benne, mert hiányzik belőle a vitorla, az erős vitorla, és hiányzik emiatt a szél. Az utolsó példa, az pedig arról szól, hogy olvasom itt a 26. verstől, hogy de most nyilvánvalóvá lett, és az örök Isten rendelkezése szerint a próféták írásai által tudtul adatot minden népnek, hogy eljussanak a hit engedelmességére, az egyedül bölcs isteni a dicsőség a Jézus Krisztus által örökkön örökké. Emlékeztek rá, hogy a római levélnek az eleje is ezzel kezdődik, az ő nevért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet. Akkor beszéltünk arról, hogy az evangélium célja az, hogy a népek a hit engedelmességére eljussanak. És nem az a célja, hogy jól éljenek, meg nem pusztán az a célja, hogy az üdvösségre jussanak, hanem a hit engedelmességére eljussanak az emberek. És persze erre nehéz rávenni embereket, mert ha azzal kopogunk be valakihez, hogy ha megtérsz, akkor majd engedelmeskedhetsz az Istennek, ez nem olyan vonzó a mai világban, mint az, hogyha megtérsz, akkor áldott leszel, majd meggazdagszol, és még én nem tudom, mi fog veled történni. Ez vonzóbb. Nyilván nem biztos, hogy azzal kell indulnunk, hogy az engedelmességet mondjuk először, hogy na ez a cél, de a mi életünkben viszont az kell, hogy legyen. Hogyha mi nekünk az a feladatunk, hogy a hit engedelmességére hívjuk az embereket, akkor mi hogyan állunk ezzel az engedelmességgel? Megint szeretném csak felidézni, hogy a hit engedelmessége mit is jelenthet, hogyha ha a hitet úgy definiáljuk, hogy a Bibliában levő tanítások, igazságoknak az összessége, akkor azt mondhatnám, hogy tehát ott van benne a bemerítkezés, a megtérés, az úrvacsora, a Krisztusnak való szolgálat, és még sorolhatnék sok-sok mindent, amit megértettem, vagy mint házas ember megértettem, hogy mit tanít nekem Isten a házasságról, vagy mint a gyereknevelésben mit tanít a gyereknevelésről, akkor azt mondom, hogy ha ezekben a tanításoknak van hiszek, ezeket elhiszem, akkor és engedelmeskedem neki, akkor van a hit engedelmessége az én életemben. Ez az értelmemet használja. Fontos, hogy ezeket ismerjük és tudjuk. A másik lehetőség, nem is lehetőség, hanem a másik oldala a hit engedelmességének, amikor azt mondjuk, ezt is szoktuk használni, hogy a hit az egy döntés, igaz? hogy hozok egy döntést. Például, amikor megtérek, akkor azt mondom, hogy hozok egy döntést. Hogy szoktuk meghozni ezt a döntést? Mindent tudunk előre pontosan? Nem tudunk mindent. A legjobb példa a házasság, amikor mondhatnánk, hogy nagyon keveset tudunk arról, hogy milyen lesz majd az a házasság, de mégis meghozzuk azt a döntést, mert az, aki minket erre a döntésre hív, annak a személye kötelez bennünket, nem tudunk ellenállni neki. Sokszor úgy vagyunk vele, hogy valahogy az emberi kényelmünk az visszatart, és sok ember ezért nem tud megtérni, mert érzi, hogyha most ő hoz egy döntést az Isten mellett, azért az komoly dolog, de mégis aztán egyszer csak beadjuk a derekunkat, hoztunk egy döntést, és akkor emiatt a döntés miatt engedelmeskedünk az Istennek. És azt mondjuk, hogy amikor nagyon nehéz, amikor semmit nem értünk már, akkor is azt mondjuk, de én hoztam egy döntést. És a házasság példa azért jó erre, mert sokszor előfordul egy házasságnak az idejében ilyen, amikor semmi más nem tartja össze ezt a házasságot, csak az, hogy én hoztam egy döntést az Isten színe előtt, és azt mondom, hogy emellett kitartok. A harmadik oldala a hit engedelmességének, az pedig a bizalom. Azt is szoktuk mondani, hogy a hit az az Istenbe való bizalmunk. Az Istennel való kapcsolatunk. Amikor az Istentől kaptunk szeretetet, kaptunk gondoskodást, kaptunk válaszokat, és azt mondjuk, hogy én bízok ebben az Istenben. És bár sok mindent nem tudok, de mégis engedelmeskedek neki. Ez pedig, ugye a döntés az a szívünket jelenti, a bizalmunk az meg azt mondom, hogy akkor a teljes erőnket beleadjuk az Isten követésébe, mert szeretett kapcsolatban vagyunk az Úrral. Ennek a három, ez együtt kell, hogy meglegyen ahhoz, hogy egy érett keresztényként éljünk. Kell, hogy legyen ismeretünk, kell, hogy az ami elménkkel engedelmeskedjünk, kell, hogy legyen egy döntésünk, és kell, hogy legyen egy kapcsolatunk az Istennel. Ha csak az egyik van meg, akkor az egy sérülékeny engedelmesség. Ha csak egy bizalmi kapcsolatban vagyunk, de amikor nehéz lesz, ha valamiért nehézségek lesznek, akkor mibe fogunk kapaszkodni? Hogyha csak elméleti dolgaink vannak, és csak hitigasságok vannak bennünk, az is kevés lesz, akkor csak a végén el tudunk menni a törvénykezés irányába, és ha csak egy döntésünk van, akkor meg üres lesz a kereszténységünk. Ez a három együtt kell, hogy legyen, de a lényeg, amiről Pál itt beszél, hogy a hit engedelmessége az, amire szükségünk van. A cél, a hit engedelmességének a célja az, hogy Istené legyen a dicsőség. Emlékeztek rá, hogy a múlt héten is mondtam ezt a példát, hogy annak a hajónak a legénységének a népsorát fel tudjátok-e sorolni, lehet, hogy azóta valaki utána nézett, amelyik felfedezte Amerikát. Azoktól kérdezem, akik esetleg nem voltak itt a múlt héten, hogy hát, ha közöttük van valaki, aki fel tudja sorolni. Vagy legalább azt az embert, aki gyártotta a hajót, az ácsot. Vannak próbálkozások, majd visszaellenőrizzük. Vagy ugye a vitorlát, aki készítette. Meg tudjuk-e? De van-e olyan valaki, aki nem tudja, hogy ki fedezte fel Amerikát? Ki volt ott először? Ugye azt senki nem. Ilyen nincsen, mert azt tudjuk. Tehát kié a dicsőség? Hogy? Hát a Kolumbusz az nem tudja, szegény, de mi tudjuk, hogy ő volt az. Tehát, de értitek, hogy kié a dicsőség? A kapitányé, ugye? És ugyanezt sok-sok felfedezőnél elmondhatjuk, hogy semmi másra nem emlékezünk, csak a kapitányra. És ez azért jó ez a példa nekem, mert viszont a Kolumbusz Kristóf el tudott volna eljutni hajó nélkül az új világba. Egész biztos, hogy nem. El tudott volna jutni vitorla nélkül, navigációs rendszer nélkül, és el tudott volna jutni egy olyan erős hajó nélkül, amelyik az első viharba összetörik. Nem tudott volna. Ezek fontosak voltak. El tudott volna jutni szél nélkül, nem tudott volna eljutni. És még egy nagyon fontos kérdés. El tudott volna eljutni anélkül, hogy a legénység engedelmeskedik neki? Biztos nem. Sokszor volt, hogy lázadás történt hajókon, azok el is vesztek. Hozzáteszem, a példa annyiban más, hogy Akkoriban az engedelmességet nem az ilyen hitengedelmessége alapján, hanem ott kőkemény dolgok voltak. Ha valaki nem engedelmeskedett, akkor bizony elég komoly fenyítést kapott, de engedelmeskedni kellett. Ha ezt nem tudták elérni, nem ment el a hajó a célba. És ez a harmadik része, tehát ebben a nagy példában, hogy ott van a legénység, amelyik ha engedelmeskedik, és az egyik mondta volna, hogy neki nincs kedve fölmászni az árbócra, ez olyan veszélyes, kér valaki más menj. Mit mondott volna a kapitány? Hát azt kivégezte volna azonnal, hogy nehogy még valakinek eszébe is van nem fölmászni ugye a vitorlára. Vagy azt mondja, a szakács neki ma nincs kedve főzni, meg ő inkább szívesebben csinálna valami mást. Ez nem így működött ott. Ott mindenkinek megvolt a feladata, és keményen kellett dolgozni azért, hogy aztán a dicsőség a kapitányé lehessen. És ilyen értelemben ebben a nagy képben a kapitány az maga Isten, akié lesz a dicsőség, de ebben a világban úgy tűnik, hogy a dicsőség akkor lesz az Istené, hogyha mi engedelmeskedünk az Istennek. Ha nem engedelmeskedünk, akkor tulajdonképpen egy szánalmas hajón vagyunk, amelyik, hogyha néha talán kívülről megnézzük az európai kereszténységet, akkor látunk is hasonlókat, hogy nincs benne erő. És ez az egész példa tehát, hogy az Isten igéhez való ragaszkodásunk, a Krisztusnak való szolgálatunk, a lelkiismeretünknek való engedelmesség, az Isten üzenetére való vágyakozás és az engedelmesség, ha megvan az életünkben, akkor én hiszem azt, hogy ilyen lehet a közösségünk, ilyen lehet a személyes életünk, hogy a békesség Istene pedig összezúzza a sátánt a lábatok alatt hamarosan, illetve, hogy Istennek van hatalma arra, hogy megerősítsen titeket, és hogy az Istené lesz a dicsőség, hogy Isten dicsőségét magasra emelhetjük. Hogyha szeretnénk ezt a reformációt megérteni, és nem pusztán megünnepelni, hanem átélni, akkor ezekben a dolgokban kell megerősödnünk. Meg kell erősödnünk Isten igéjében, meg kell erősödnünk Krisztusnak való szolgálatban, a lelkiismeretünkben, az evangéliumban és az engedelmességben. Ezeket nem tudjuk ma itt hirtelen megcsinálni, hogy most megerősödünk ezekbe. Azért is szeretném, hogy ez milyen benne legyen az életünkben, és ez a kép, ez legyen előttetek. Ha halljátok a reformációt, akkor jusson eszetekbe ez a hajó, jusson eszetekbe a tenger, amelyik folyamatosan háborog, és hogy mi azon vagyunk, jusson eszetekbe a vitorla, mint a Krisztusnak való szolgálat, jusson eszetekbe a hajó, mint a lelkiismeretetek, a navigációs rendszer, mint az ige, a szél, mint az evangélium, és az engedelmesség, mint a legénységnek a feladata, és az Isten dicsőségének a vágya, hogy mi ezt szeretnénk. És hogyha ebben az évben elkezdünk ezen munkálkodni, mindenki a maga életében előre haladni, akkor erősebb lesz a mi közösségünk. Erősebb lesz a mi életünk. És még egyszer mondom, nem fekete vagy fehér. Tehát nem arról van szó, hogy valaki ilyen vagy olyan. Mindenki valahol jár ezen az úton. És azt gondolom, hogy nem járunk rossz úton, és hogy egy jó gyülekezetbe tartozunk, és az Urat szeretnénk követni. De mégis talán mondhatjuk együtt, hogy vágyunk valami többre. Vágyunk arra, hogy nagyobb hatással legyen a mi életünknek. Szeretném most is, hogyha elmondanánk azt az imádságot, amit Bill Hybels írt a gyülekezettel kapcsolatban, és aki múlt héten itt volt, az tudott venni belőle egy ilyen könyvjelzőt, ezt már egyszer egyébként a múlt évben használtuk, akinek nincsen ilyen könyvjelzője, ezt ide fogom tenni, és ebből el lehet venni ezt az imádságot. Szeretném először csak felolvasni, és kérlek téged, hogy gondold végig, miközben olvasom, hogy kifejezi-e ez azt, ami a szívedben van, és nem azt kérem most, hogy azt tudjad mondani, hogy ezt most már erre igen mondasz minden tekintetben, de legalább annyit, hogy azt mondom, hogy igen, Uram, ez tetszik nekem. Vágyok erre, hogy ez legyen az én imádságom, és hogyha így vagy, akkor utána majd együtt is elmondjuk. Istenem, a mai új napon ismét odaszánom magam arra a szerepre, amelyre meghívtál. amíg az egyházadat építed ezen a világon. Ma is ámulatba ejtsz, hogy bevontál engem ebbe az életadó, világot átformáló törekvésbe. Ezért most örömmel ajánlom fel neked a szeretetem, a szívem, az adottságaim, az energiám, a kreativitásom, a hűségem, az eszközeim és a hálám. Ez itt középen, ez a vitorla, hogy ezt fölajánlom az Istennek. Teljes lényemet odaszánom arra a szerepre, amit nekem szántál egyházad építésében, hogy az egész világon virulhasson. Ezért hozom eléd a legjobbat, ami tőlem telik, te megérdemled. A gyülekezet is megérdemli, ez a világ reménysége. Kérlek benneteket, hogy álljunk most föl az Úr előtt, és aki ezt szívesen teszi, most mondja el velem hangosan, együtt is ezt az imádságot, így fogjuk befejezni a mai ige hirdetést. Istenem, a mai új napon ismét odaszánom magam arra a szerepre, amelyre meghívtál, amíg az egyházadat építed ezen a világon. Ma is ámulatba ejtsz, hogy bevontál engem ebbe az életadó, világot átformáló törekvésbe. Ezért most örömmel ajánlom fel neked a szeretetem, a szívem, az adottságaim, az energiám, a kreativitásom, a hűségem, az eszközeim és a hálám. Teljes lényemet odaszánom arra a szerepre, amit nekem szántál egyházad építésében, hogy az egész világon virulhasson. Ezért hozom eléd a legjobbat, ami tőlem telik. Te megérdemled, a gyülekezet is megérdemli, ez a világ reménysége. Ámen. Maradjunk most állva, és egy énekkel fogjuk befejezni az Isten tiszteletet. És ezeket pedig itt hagyom, aki szeretne majd innen az asztalról elvehetni.